Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Jeruzsálem felfedezése nem mindennapi élmény. A legizgalmasabb talán az óvárosi rész, ahol örmény, zsidó, keresztény és arab negyelést találunk. Amikor besétáltunk a városfal kapuján, úgy tűnt, mintha pár ezer évet visszaléptünk volna az időben. Apró sikátorok között barangoltunk, a szűk úttáskákban pedig árusok kínálgatták a portékáikat. A Jaffa kapun át először az örmény negyedet kerestük fel. Jeruzsálemben már az 5. századtól laknak örmények, akik egymás között saját nyelvüket beszélik és újságot is kiadnak. A 3. században élt Gregórius tanításainak hatására vették fel a kereszténységet, és róla nevezték el az egyházukat. A gregoriánusok egyházi vezetője Örményországban él, nem ismeri el a pápa fennhatóságát. Az Örmény Múzeumban gyönyörű aranyfüstölőket, drágakövekkel kirakott kereszteket és palástokat láthatunk. A zsidó negyedben csinos sapkát viselő kisiskolások szaladtak el mellettünk. Követtük őket, majd eljutottunk a kilátópontig, ahonnan már lehetett látni a siratófalat. A híres építményt igazából nyugati falnak hívják az elhelyezkedése miatt. A fal hatalmas 10-15 tonna súlyú kőtömbökből épült, kötőanyag felhasználása nélkül. Jelentős része a falnak még Heródes korából való. A hit szerint Isten szelleme nem távozott el a faltól, a babilóniai fogságból visszatért zsidók szentrombolása után sem. Úgyhogy az ide látogatók felírhatják a kívánságaikat kis cetlire, majd a fal réseibe helyezhetik, és az bizonnyal teljesül majd. A siratófalat külön látogathatják a nők, és külön a férfiak, és persze mindenki írogatja a kis cetliét, és dugdossa a falba. Ha valakinek nincsen fejfedője, még akár itt is vehet, hiszen csak fedett fővel lehet meglátogatni a szent helyet. A siratófal mellett hosszan elidőztünk, állandóan hallottunk valamilyen énekszót. Volt, hogy egy rabbi dalolt, volt, hogy iskolás eltek, miközben a géppisztolyos katonák békésen sétálgattak a bejáratnál. Jeruzsálem keresztény negyedét nehezen találtuk meg. A központot, a Szent Sír bazilikát ugyanis arab bazár veszi körül, a Via Dolorosa, a fájdalom útja pedig girosz sütödék és pólóárusok között vezet. Bevallom, ezt egy kicsit másképp képzeltem el. Jézus keresztútjának állomásait szuvenírárusok és derékboltosok lepték el. A hagyomány szerint a bazilikában található az a barlang, ahová Jézus testét fektették. Márványból emeltek fölé egy kápolnát a nagy templomon belül. Az oltár abból a kőből készült, amely egykor Jézus sírkamráját elzárta. A bazilikából kilépve nagyon hosszú ideig kerestük a Golgota hegyet, ahol Jézust keresztre feszítették. A filmekből emlékeztem, hogy a Golgotán csak kopársziklák vannak. Valójában, mint kiderült később, a Golgotát lényegében beépítették, úgyhogy a templom egyik belső lépcsőjét kellett végül megtalálnunk, amelyen felmászva elérkezhettünk a kereszténység egyik legszentebb helyére. 3 oltárt láthatunk a Golgotánál, az elsőt azon a helyen, ahol Mária volt, amikor fiát keresztre feszítették, ott állt a legenda szerint, a másikat Jézus halálának helyszínére építették, ezt fa állt, a harmadikat pedig ott találjuk, ahol Jézust levették a keresztről. A Golgota héber szó, és azt jelenti, hogy koponya. A latin megfelelője, a kálvária, az is koponyát jelent, ezért van az, hogy kálváriának, otának is nevezzük a Jézus keresztút stációit, állomásait. A zsidó hagyomány szerint ugyanis itt temették el az emberiség ősatjának, Ádámnak a koponyáját, a Golgotán, a kálvárián. Noé ugyanis magával vitte Ádám koponyáját az özönvíz idején a bárkában, és aztán elásták, eltemették a koponya hegyen a Golgotán. Errefelé hallottuk azt a legendát, miszerint Jézus halálakor a vére lecsorgott a keresztről egy sziklára, onnan becsorgott a földbe egyenesen Ádám koponyájára. A mai napig meg lehet nézni azt a sziklát, ahol mindez megtörtént állítólag. Miután lejöttünk a Golgotáról vezető lépcsőn, elhagytuk a Szent Sír bazilikát. Kifelé tartva nem csak zarándokokat, hanem fiatal katonákat is láttunk, akiknek éppen előadást tartott a mesterük. Géppisztollyal őrizték őket, hogy ne legyen semmi baj. Hamarosan ismét az arab bazárban találtuk magunkat. Megpróbáltuk megnézni a Mohamedán világ egyik legfontosabb mecsetét, az Al-Aqsa mecsetet is, de itt csak kívülről tudtunk fotót készíteni. Az Al-Aqsa mecset elődjét még Omar kalifa építette 637-ben. Ideiglenes imádkozó hely volt, és aztán később kultikus jelentősége lett a területnek. A mecsetben volt a keresztesek központja a hadjáratok idején, ekkor értelemszerűen keresztény templommá alakították, és Salamon templomának nevezték. A keresztesek központi temploma, Salamon temploma volt a templomos lovagoknak az otthona, ugyanis ennek a templomnak az őrei voltak azok a templomos lovagok, akikről oly sok filmet láthattak önök már a televízión, és akik állítólag hihetetlen kincseket halmoztak fel. Az arabok visszafoglalták a templomos lovagok híres Salamon templomát, és aztán az megint mecset lett. A jeruzsálemi óvárost, a damaszkuszi kapunát hagyjuk el. Hatalmas piac van ezen a részen, gyümölcsöket, virágokat, fűszereket árulnak mindenütt. A lejtős területen 4 méter magasságé megrakott kézikocsival viszik le a termékeket, úgy, hogy egy használt autógumit kötnek a kocsihoz, és aztán irány lefelé a gumival fékeznek, nehogy lerobogjon a szerkezet a domb aljára. Az óvárosból kilépve taxit fogtunk, majd az izraeli parlament, a Knesset felé indultunk. Egy fotót megért a történet, bár az épület nem túl impozáns, nem fogható a szépsége a magyar parlament szépségéhez. Minden esetre még egy felvételt is nehéz volt készíteni, annyira őrzik az épületet. Van egy kerítés, aztán még belül külön egy betonkerítés, majd ellenőrzési pontok, szinte minden. Késő délután még egyszer visszamentünk a jeruzsálemi óvárosba. A parkolás nagyon könnyű, ugyanis hatalmas befogadóképességű parkolóházakat építettek. Készítettünk még néhány fotót, majd elindultunk az olajfák hegyére. Bár csak néhány pillantást vetettünk a legendás ligetre, mégis megérintett minket a történelem szele.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Rendvigyázó önkéntesek figyelmeztetik majd a turistákat Velencében, ha nem tartják be az elvárható szabályokat. A nyugdíjasokból, diákokból, háziasszonyokból álló narancsszínű mellényt viselő segítők egyebek közt azokat fogják figyelmeztetni, de nem büntetni, akik például esznek, isznak a Szent Márk téren, és nem ott, ahol a hivatalos éttermek, vendéglők vannak. Tilos továbbá mesztelen felsőtesttel Velencében sétálgatni, ha valaki mégis így tesz, őt is figyelmeztetik. Ha valaki szemetel, vagy esetleg nyilvános helyeken, a földön vagy a lépcsőkön pihen, szintén rászólnak majd az önkéntes rendvigyázók. Az őrök ugyankor nem szabhatnak ki pénzbírságot, de ha valaki nem engedelmeskedik nekik, akkor szólnak majd a rendőröknek, akik akár 250 euróra is büntethetik azokat, akik félpucéran mutatkoznak Velencében, vagy esetleg esznek, isznak, pihengetnek, alszanak a köztereken. Újra közlekedik Helsinkiben a jellegzetes piros kocsma villamos. A villamoson korlátlan mennyiségben lehet sört fogyasztani, persze ezért fizetni kell, no meg az útért is, hiszen a kocsma villamos érinti az Olimpiai Stadiont, a Nemzeti Operaházat, a Nemzeti Múzeumot és a piaszteret Helsinkiben. Hamburg a leggazdagabb német város, ez derül ki a legfrissebb felmérésből, ugyanakkor Bajorország a legbiztonságosabb, itt követik el a legkevesebb bűncselekményt. Hamburg után Bréma, majd Berlin következik, szintén nagyon gazdagok az itt élők, még német viszonylatban is, jóval több pénzük van, mint például a középnémet vidékeken élőknek. Kínai művészek segítségével átalakult Dachstein, a híres üdülőhely, hegyi üdülőparadicsom, ugyanis eddig csak a sícentrumáról volt ismert, nos, a gleccser belsejét most átalakították, és az érdeklődők szem előtt izgalmas látvány tárul fel, ugyanis egy gyönyörű szép oszlopos főbejáratot készítettek el, és a jeges gleccser belsejét több héten át faragták, úgyhogy meg lehet majd tekinteni a kristálytemplomot, a kék szalont és a tróntermet Dachstein jéggleccserében. Bruttó árakat jelenít meg ezentúl a British Airways közleményeiben és az interneten is. A légitársaság már számos európai országban áttért az úgynevezett bruttó árképzésre, és az így kommunikált árak ugye jóval magasabbak, mint az eddigi nettó összegek, de bíznak benne, hogy emiatt nem lesz kevesebb utasuk. A bruttó árak megjelentetésének az a lényege, hogy az illetékek, adók és az egyéb járulékos költségek is benne vannak már az árban.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Aki most szombaton a Petőfi hidat választja, és Budapesten úgy közlekedik, tapasztalhatja, hogy a turisták megjelenésének kezdetére, a városlátogatási időszak kezdetére megszépül majd a híd, a déli oldalt, most szombaton, most a fővárosi közterület fenntartó ZRT több munkagépe is, vasárnap pedig az északi oldalt Pestről Budára fogják majd rendbe tenni, úgyhogy aki majd a hétvégét követően érkezik Budapestre, a Petőfi hidat is új vagy régi fényében látja majd ragyogni.